Krisztus szeretetével köszöntelek titeket ezen a meleg vasárnapi napon. Áldassék az Úr neve, hogy nyáron nem a hó esik. A római levél 9. rész 30. versétől három verset, a szakasztak az utolsó három versét nézzük meg. Egész héten vívottam, hogy ez a három vers legyen, majd bővítsem ki egészen a 10. rész végéig, de mikor aztán elkezdtem papírra vetni a gondolatokat, akkor rájöttem, hogy pont elég lesz ez a három is. A 9. fejezet, tehát 30., 31., 32. és 33. versei így hangoznak. Álljunk föl most, jó, így hallgassuk meg ezeket az igéket, Isten és az ő igéje iránti tiszteletünket ilyen módon is kifejezve. Mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva. Íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Ámen, eddig foglaljunk helyet. Hát nagy téma ez, a cselekedetek és a hit feszültsége, új szövetségi emberként is érdekes kérdés ez, hogy milyen súlya és milyen hangsúlya van a keresztény életünkben a cselekedeteknek, hogy lényeges vagy nem lényeges, hogy elég a hitre koncentrálni, a cselekedetek nem fontosak, vagy fontosak a cselekedetek is, és a hit is, és ha cselekedetekről beszélünk, akkor mik azok a cselekedetek, amelyeket igaz cselekedeteknek tudunk tulajdonítani, mennyire játszik szerepet az egyházi szertartásban a szokások cselekvése, és azok fenntartása akár generációkon keresztül, mennyire számít igaz cselekedetnek a saját elképzelésünk szerinti, vagy a saját lelkünk megbizselgetési szintjéig való jó cselekvés, vagy mit nevezhetünk egyáltalán jó cselekedetnek, annak van-e szerepe az üdvösség tekintetében, lesz-e bármilyen szerepe a jó cselekvésének majd a mennyei megjutalmazásnál. Ez egy, azt gondolom, újra és újra minimum elgondolkodtat bennünket. Néha a cselekedet központú igehirdetése kapcsán még meg is terhelődhetünk a lelkünkben, nem vagyok elég jó hívő, még kéne ezt, hogy azt cselekedni. Amikor meg a hit, meg a kegyelem központja felé tolódunk el, akkor úgy felmentjük magunkat, és elolvadunk a nagy éterben, és azt mondjuk, hogy jó hívő vagyok, hát nem kell semmit csinálnom. Hát engem úgy szeret az Úr, hogy vagyok, meg hallottuk ugye az igéket, hogy az egy tenyerében vagyok meccve, meg tuci-buci, cunci, minden, aranyos, puszi-puszi, és nagyon jó vagy. Tehát ugye ezek az igék néha még olyan furcsák nekünk is, mikor halljuk őket, hogy elhiggyük, hogy rólunk van szó, és nyilván tudjuk, hogy nem, csak részben, meg mégis, vagy mégse. Szóval az első versben, amit felolvastunk, itt van egy nagyon érdekes és képszerű kifejezés, megragadták az igazságot. Ez a 30-as vers így hangzott, hogy mit mondjunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik nem törekedtek igazságra, megragadták az igazságot, mégpedig azt az igazságot, amely hitből van. Korábban, mikor tanulmányoztuk a római levelet, már említettem azt itt nektek, hogy nagyon fontos érzékelni a különbséget a megigazulás és az igazság között, és a Biblia tesz is különbséget. És itt ebben az igeversben háromszor van az igazság kifejezése leírva, mind a három esetben a megigazulás szót takarja, a megigazulva lenni pedig evangélium értelemben azt jelenti, hogy valami olyannak a részesévé leszek, amit nem én tettem magammal, hanem az Isten, az igaz bíró azt mondja az emberre, hogy te bűntelen vagy. Te igaz vagy, igaznak, bűntelennek nyilvánítalak. Nem csak felmentelek az ítélet alól, a megazítás nem csak ezt jelenti, hanem azt mondja, hogy az én fiam véréért téged igaznak fogadlak el, bűntelennek fogadlak el, mind a három igaz kifejezés mögött egészségedre. Mind a három igaz kifejezés mögött ez a görög kifejezés áll, tehát a megigazulás szó. Na nézzük ezt a három erőfordulást ebben az egy versben, és ezek mind a három egy tanúságos gondolatot is ébreszthetnek bennünk. Először is a pogány népek, akik nem törekedtek az igazságra, azaz a megigazulásra. A Biblia kijelentését, mikor szeretnénk értelmezni, volt itt már erről szó, nagyon fontos mindig látnunk, hogy kinek szól. Néha azért esünk tévedésbe egy bibliai szakasszal, meg nem veszük figyelembe a címzettet. Ugye a Biblia kijelentései legalább három nagy csoportnak és csoportról szólhatnak. János barátunk ezt nagyon képes, nagyon részletesen ki is fejtette ezt már korábban. Az első csoport ugye maga Izrael, Isten választott népe, a második csoport a nemzetek vagy népek, azaz a pogányok, minden más nép, és a harmadik csoport pedig, akiről, meg akihez szólnak a kijelentések, az eklézsia, az új szövetségi gyülekezet. Itt nem kell sokat gondolkodnunk, mert megmondja világosan az apostol, hogy itt a pogányokról van szó, tehát nyilvánvalóan a népekről, nemzetekről, azaz akik még távol élnek Krisztustól, és a zsidó népen kívüli csoportról van szó. Azt mondja a Biblia, hogy nem törekedtek a megigazulásra. Nagyon érdekes maga a kifejezés. Miért is nem erőködtek, miért nem hajtottak, miért nem küzdöttek azért, hogy Isten előtt igaznak nyilvánítassanak. Nyilván azért is lehet, mert nagyon távolnak is tűnhet az emberek számára az, hogy igaznak nyilvánítasson, Isten szemében bűntelennek nyilvánítasson, és lehet, mivel annyira távoli volt, az emberek meg sem próbálták, és nem is törekedtek azzal, hogy ezt elérjék. Tehát ők nem törekedtek erőnek erejével, nem küzdöttek, nem hajtottak arra, hogy megigazuljanak. Milyen igaz ez is. Az ember olyan sokféleképpen és sokféle háttérrel érkezik az Istenhez. Sok zavaros dolog kavarog az emberben a megtérésekor. Csomó letisztázatlan zűrzavar és katyvasz. Így van? Tehát ahhoz képest, ha mondjuk három éve már keresztény vagy, és hogy mennyi minden kificamodást, defektet rakott helyre Isten az életünkben, és nem beszélek arról, hogy ha hosszabb ide járunk Krisztussal, akkor visszatekintve azt látjuk, hogy Uram Isten, hát hogy lehetséges, hogy hívő voltam ezekkel együtt? Hogy ezeket én így gondoltam, így láttam, néha még így is csináltam, így beszéltem, így gondolkodtam. Az Isten pedig elfogadott engem. Nem törekedtünk arra, hogy Isten bennünket felmentsen. Nem követeltük tőle, hogy azt mondja ránk, hogy bűntelen vagy. Valójában, amikor az ember ugye eljut a megtérés állapotába, akkor igazán nem is követel semmit. Tehát nincs abban a pozícióban az ember lelke, hogy bármit is várjon vagy követeljen. Így van? Egy nagy megadás van az ember szíve, szellemében, hogy itt vagyok, nem küzdök tovább. Ennyi vagyok, ez vagyok, így vagyok. Én nem tudok többet hozni, csak ezt a katyvaszt, ami vagyok. És amikor én ezen elgondolkodom, meg visszaemlékezem, hogy engem az Isten hogy fogadott el, meg hogy adott nekem új életet, tehát én elképedek. Én biztos nem csináltam volna. Tehát még egy listát írtam volna magamnak, hogy akkor mi az, ami még komán, gondoljatok bele, én DJ voltam aktívan. És én akkor még hétvégén terveztem, hogy megyek a buliba. Nekem még volt egy megállapodásom a szórakozó helyen, hogy én megyek. És hétközben kedden pedig megtalált engem az Isten. És amikor ott könnyes szemmel, meg kínlódva a lelkemben, csomó kavarodottsággal, valahogy imádkoztam, hogy bocsáss meg itt vagyok, vedd a kezembe az életemet, akkor szó nélkül elfogadott az Isten. Semmilyen kitételt nem tett az Isten. hanem egyszerűen csak felszabadította az én lelkemet, beköltözött a szellem által a szívembe, és amikor elmentem szombaton a buliba, akkor jött a Szentlélek velem együtt, és világosságot adott. És megmutatta, megéreztette szívembe, lelkembe, hogy nincs ott a helyem. És kiveszetett a bűnös életvitelből, életmódból, egy új életre vezetett engem, de már úgy, mint akinek közössége van ezzel a diszkóssal. Szóval, hogy amikor azt mondja a Biblia, hogy nem törekedtek az igazságra a pogányok, azért ez is benne van. Hát hogyan tudnám én rendbe tenni az életemet? Hogyan tudnék én valahogy olyan állapotba jönni, hogy az Isten azt mondja rám, hogy na, rendben van, most már oké. Okay. Elég jó vagy. Hát sehogy. Aztán azt is mondja itt az írás, hogy megragadták az igazságot a pogány hátterűek. Hát ez nagyon érdekes kifejezés. Azt is jelenti, hogy elkapni, elvenni, átvenni, vagy felfogni, ráébredni valamire, megérteni valamit, utolérni, találni valamit. Nagyon érdekes, amikor Jézus a Isten országáról tanít, akkor azt mondja, hogy olyan Isten az Isten országa, mint amikor valaki nagy kincset talál, elrejt egy szántóföldbe, mindenét eladja, hogy megvegye azt a szántóföldet, és ővé legyen a kincs. Valami ilyesmi az, ami történik az emberrel, amikor rátalál az Isten, és ez a nagy kegyelem, Istennek ez a nagy kegyelme, ez a végtelen szeretete, ami ott van a lángok, a szentségnek lángjai, de ezen a tűzön keresztül mégis bevonja az embert az Isten az ő jelenlétébe és közelségébe. Aztán utolért bennünket ez a kegyelem. Meglepni, meglepve lenni. Meglepődtünk, hogy az Isten ilyen. A megtért újjászületett ember rácsodálkozik, meglepődik. Nem is gondoltam. Álmomban se gondoltam volna, hogy az Isten ilyen. Megragadták az igazságot, hogy az igazság ragadta meg őket, lepte meg őket. Értették meg, ismerték fel, esett le a lepel az elméjükről. Amikor eljutott hozzájuk az Isten igazsága, az evangélium igéje, meglepődve vették tudomásul, vagy ébredtek rá, hogy bár az üdvösség a zsidók közül támad, ugye Mesiás, a Názáret Jézus, mint zsidó ember született erre a földre anyai ágon, ugye, mégis ez a Mesiás nagy meglepetésünkre miértünk is meghalt pogányokért. Nem csak a zsidóké a hit, hanem a miénk is, pogányoké. Amikor felismerése jutottak, örömmel ragadták meg Isten Krisztus átszegzett kezében kinyújtott béke jobbját. Megragadták ezt a kegyelmet, megragadták ezt a lehetőséget. Miképpen azt itt többen már átéltük mi is. Aztán a harmadik gondolat, azt az igazságot, amely hitből van, azt a megigazítást, megigazulást, amely hitből van, kizárólag hitből és hit által nyerhető meg. Ez az igazán jó hír a népek és a nemzetek számára, a pogányok számára, mert Krisztus előtt nem volt más lehetősége a pogányoknak, mint valamilyen mértékben csatlakozni a zsidó hithez. És történelmi tény, hogy amikor olvassátok a Bibliában, hogy például istenfélő görög asszonyok, azért nevezte őket a Biblia istenfélőknek, mert nem vették fel 100% a zsidó vallást, mert nem tudták vállalni, hogy minden törvényét betartsák a zsidóknak. Ezért eljártak ugyan a zsinagógába, bizonyos mértékben tartották magukat a zsidók szokásaihoz, tanításához, és hittek az egyik az örök Istenben, és igyekeztek a maguk életét már ahhoz igazítani, és úgy élni, hogy méltóak legyenek ehhez a kegyelemhez, bocsánat, ehhez a szentséghez, Isten igazságához. Tehát ez volt az, ami realitás volt a Krisztus előtt, a pogány népek számára. És Krisztusban pedig kinyílt az ajtó, és amikor az evangéliumot hallották ezek a pogányok, nem csodálom, hogy amikor Pál apostol prédikált például zsinagógáról zsinagógára, és hallották ezek a istenfélő görög emberek az evangéliumot, akkor elcsodálkoztak. Hogy a miénk is a megváltó. A messiás, értem is meghalt. Nem csak a zsidókért. Ez olyan meglepő volt, hogy amikor Péter elmegy Cornéliushoz, egy római katonához, és prédikál, és ezek betelnek Szentlélekkel, elkezdek nyelveken szólni, profétálni, akkor maga is meglepődik, ho-ho! Az üdvösség akkor a pogányoké is. Nem csak a zsidóké. Ez ennyire meglepetésszerű volt. Még az apostoloknak is, mennyivel inkább a pogányoknak, a népeknek, a nemzeteknek, hogy Isten Jézus Krisztusban tágra nyitotta ebben az értelemben a kegyelem ajtaját. Fölmerülhet a kérdés, és bennem fölmerült, hogy ez a megigazító kegyelem, ez a hit, a hitnek a megigazító ereje, és a hit általi megigazulás kizárólag az új szövetségben érhető tetten, vagy megjelent esetleg az Ószövetségben is. Már csak azért is, mert Pál apostol, akár a korábbi szakaszokra visszatekintünk, és ebben a 9. fejezetben számtalan ószövetségi vonatkozású idézetet helyez el. Itt a felolvasott szakaszban is olvasunk ószövetségi idézeteket. Mint hogyha ezzel akarná alátámasztani az evangélium igazságát. És akkor ezen gondolkodtam, akkor talán a leglátványosabb példa jutott eszembe, ez pedig a parászna Ráháb esete. Ráháb Jerikóban élt, abban a Jerikóban, amelyre Isten kimondta az ítéletet, hisz ugye önmagában az alapítása is, a kánaáni világnak ugye a kultuszai, azok förtelmesek voltak, de még erre is azt mondja a Biblia, hogy 400 esztendeig az Isten türelmesen várakozott, míg be nem telt ezeknek a népeknek a gonoszsága. És Isten annyira annyira fájdalommal járta át Isten lelkét, szívét, amit látott, hogy mennyi pusztulást okoznak. Gyermekeiket áldozták isteneiknek, csecsemőiket áldozták Moloknak, akinek egy fém keze volt az istenségnek, és ezt a fém kezet pirosra ízították, és ebben a pirosan ízított fém kézbe rakták be csecsemőiket, hogy elnyerjék istenei kegyeit, és ez csak egy dolog, amit műveltek ezen a helyen is. Itt van Jerikó városa, a pusztulásra ítélt város, és kémeket küld Józsué ebbe a városba, és van egy nő, egy parászna nő, ugye nem az erkölcs jelvénye, szimbóluma ez az asszony, de ennek valamilyen módon ennek a bűnös embernek hit támadt a szívébe. Egyszerűen hinni kezdett abban, hogy a héberek Isten az örökkévaló Isten, a megváltó. Hogy a héberek Istene mentheti meg az ő életét. És nem csak az ővét, hanem még azokét is megmentheti a héberek Istene, az örökkévaló, a mindenható, az egyik az örök Isten, a teremtő, akik vele vannak. És mivel ezt hitte, ezért az életét kockáztatva befogadta a héber kémeket, és megmentette az életüket. Még hazugsággal is védte az életüket, hogy ne találják őket meg a jerikóiak. Tehát azt kell látni, hogy már az Ószövetségben megjelenik a hit általi megigazítás. Mert ez az asszonynak nem volt semmi érdeme eredendően, ami miatt azt lehetett volna rá mondani, hogy ő méltó arra, hogy az Isten megmentse. Még a városban is a legaljához tartozott, egy prostituált volt, akit kihasználtak, ugye, a város férfiai, vagy lehet nő is. De ennek az asszonynak, annak ellenére, hogy tudta, hogy nem ragadhatja meg ő, neki nem jár. Ez a kegyelem hit támadt a szívébe, hogy az Isten megváltja őt, és megmentő az ő életét a haláltól. És ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, Jakab levelében egy nagyon érdekes dinamika van ebben a két igeversben, Ráháb szívével, hitével és az ebből fakadó cselekedetével kapcsolatosan. A zsidó 11.31-ben olvassuk, hogy hit által nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a paráznanő, amikor a kémeket békességgel befogadta. Jakab azt mondja rá, a 2.25-ben, és ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazult e meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Ráhábnak a hite nagyon is dinamikus volt. Úgy tudjuk, hogy megosztotta hitét a rokonaival. Most gondoljunk bele abba az evangelizációba, hogy itt van egy hét lakattal őrzött, hatalmas várfallal körülvett, biztonságosnak tűnő erődítmény, és ez valahogy a zsidók kezébe fog jutni, és mind meghalnak, akik itt vannak, de ha bejöttök a házamba, akkor a mindenható egyik az örök Isten, a zsidók, a héberek Istene megmenti az életeteket. Nem így van ma is? Ugyanígy van. A hitet, ez a nő, a hite elsősorban ugye abban látszott, hogy befogadta ezeket a kémeket, de gyümölcsöt is terem a hite, mert már a hitét tovább is adja. És olyan meggyőző volt ez a hit, ami benne született, hogy vélhetően ugye többek megmenekültek a családjában, mert Józsué könyvében olvassuk, a Józsué 6.17-ben, átok terhe alatt ki kell írtani a várost, az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket küldött. Tehát azt kell látni, hogy Ráhábnak nem volt terméketlen és gyümölcstelen a hite. És amikor erről a megigazulást bevonzó hitről beszélünk, akkor mindig gyümölcsöző hitről beszélünk. Amen. Ami megnyilvánul erős tanúbizonyságtételben, hitteljes tanúságtételben, és megnyilvánul hitbeli cselekedetekben is. Mert valljuk be őszintén azt, hogy ő megmentette ezeknek az életét. Elbocsátotta őket, kockáztatva az életét, majd összetrombitálta egy biztosan őrzött város fal mellett a rokonait, azok oda mentek, és hittek neki. Mindenképpen azt kell mondani, hogy a hite gyümölcsöt termett. Tehát ennek az üdvözítő hitnek, a megigazulást bevonzó hitnek, az Isten megigazító kegyelmét megragadó hitnek nagyon nyilvánvaló és világos gyümölcsei vannak az ember életében, amely markánsan megjelenik a hitteljes tanúbizonyságtételben, a messiásról megváltoról tanúbizonyságtételben, és markánsan megjelenik a hitből fakadó cselekedetekben is. Amen. Ez nagyon fontos dolog, mert vallásos cselekedeteket lehet űzni hit nélkül is. A vallásos cselekedeteket a megigazulásba vetett hitből fakadó cselekedetektől azt különbözteti meg, hogy az ember nyögdécsel és nagy dolognak tartja. Áldozatnak tartja. És sóhajtozik. Felfedező csoporton mondtam, azt a példát beszélgettünk, és Jézus ott van, az adakozókat nézi, és némely adakozóról talán úgy tudjuk, és elképzelhető, hogy ez így is volt, hogy amikor valami nagy adományt hoztak a templomba, akkor még meg is fújták a kürtöt, hogy jelezzék, hogy hát itt nagyon nagy adományt hoznak. És akkor oda tették ugye a adományok közé, a templomi adományok közé, és akkor mindenki oda volt meg vissza, hogy mekkora hívő. Jézus nem mondott semmit. Aztán a történetből tudjuk, hogy van egy idős asszony, aki miért nem szólt a kürt, nem szólt a trombita, ő csak oda ment, úgy csendesen a kis pici kis fillérét beletette, és akkor Jézus megállítja a csinálatát, és azt mondja, na, látjátok, Ő szívből adott. Mert szeret engem. És ebből a szívbeli szeretetből, hitből mindent odaadott, amilyen volt. És akkor azt mondja Jézus, na ez az a fajta áldozathozatal, amely a megigazulásba vetett hitből fakad. Tudjátok, fülön tudjuk csípni magunkat. Amikor szolgáljuk az Urat, és közben elkezdjük magunkat sajnálni, és mondogatjuk, hogy ő miért nem, akkor miért csináltad? Tehát ha azért csináltad, mert a többi is csinálja, vagy nem csinálja, akkor ez most mitől volt hálaáldozat? Értitek? És nagyon hamar bele tudunk keseredni ebbe az emberi alkudozásba. Akkor alkut próbálunk kötni az Istennel, és valamit dolgozni akarunk az Istenért. Mekkora különbség van a túláradó hálából, ebből az élő hírből fakadó örömteli cselekedetből. Én magamon is észreveszem, amikor ugye lógna az orrom, és elkezdek panaszkodni magamba, csak úgy magamba, ugye nem mondom ki, de Isten mindent ha. Milyen a lelki állapotom, meg amikor fülön csípem a Szent Lélekát, és azt mondom, ugyan már ez butaság. Most az Úrnak szolgálok, vagy nem? Most hálából neki adok bármit, és neki szolgálok időt, energiát, bármit, vagy embereknek. És azonnal megváltozik a lelki állapotom. Örömbe öltözik a szívem. Megtelek Isten szellemétől való erőkkel. Isteni erőket övezek fel a fáradtság ellenére is. És ezt csak magamról mondom, az én magam harcait lehet neked, soha nincs ilyenben, kétlem. Nem akarok álságos lenni, hogy nem harcolsz ilyenekkel, de meg kell értened, hogy az Isten igéje erről a megragadott kegyelemről, a megragadott megigazításról oda-vissza szól. Meglepett, rám talált, különleges módon felismertem, hogy az Isten megbocsát nekem, és nem csak egy szolgái közé egyetett, hanem gyermekévé, és feladatokkal, szolgálatokkal bízott meg, hogy ez a szabadító hit, kegyelem, a megigazulásba vetett hit gyümölcsöt teremjen, sokakat hitre segítsen, buzdítson, és utat találjon hitből és szeretetből fakadó szolgálatokban is, mások építésében, mert ezért élünk. A 25. versben, a római levélben, kicsit vissza kell ugorjunk ezen a ponton a szakasz megelőző igékre, hogy még teljesebben értsük az igét. Engem meglepett egyébként, ami ott van. Nem sokat tudtam foglalkozni ezzel a szakasszal már a legutóbbi alkalommal, de úgy az kerek volt. Most viszont nézzük a 25-ös, 26-os verset meg, és majd a párhuzamos ószövetségi igéit ennek. Így hangzik a Róma 9:25-26. Hósás szerint is ezt mondja, azt a népet, amely nem az én népem, hívom az én népemnek, és azt, amelyet nem szeretek, szeretett népemnek, és úgy lesz, hogy azon a helyen, ahol megmondtam nekik, nem az én népem vagytok, ti, ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Hósás egy viszontagságos korban profétált az északi királyságban, Izraelben. Ézsaiásnak, Ámosznak és Mikásnak volt a kortársak, akik ugye, hogy déli ország részben profétáltak, szolgáltak. És nagyon közel hunyt el az északi királyság babiloni fogságba vitele előtt, és gyakorlatilag meg is határozta az ő szolgálatát a nép intése, figyelmeztetése, és a babiloni fogságot követő helyreállásról való profétálás. Ennek kapcsán egyértelműen egyébként, amit itt Pál apostol idéz, a Hóseás könyvét elolvasod, ott teljesen nyilvánvaló, hogy itt a zsidókról van szó. Pál apostol pedig úgy tűnik, mintha kiterjesztette volna ezt az ígéretet a pogányokra is. Ez zavaró lehet. Én is végigolvastam ott a szakaszokat, megnéztem, hát ez a zsidókról szól. De mondom, mit keres a csizma az asztalon? Hogy van ez? Aztán persze vannak más helyek is az új szövetségben, amelyek segítenek nekünk a megértésre jutni. Hósás azt mondja tehát, amit itt visszaidéz Pál, a Hósás 2.1-ben és a 2.25-ben. De lesz még annyi Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, mondom, itt egy ítélet előtti időszakban hangzik ez el, ami be is következik. És ugye a Kált birodalomban, a babiloni birodalomban hajtják el őket, gyakorlatilag deportálják az északi királyságnak a zsidóit, lakóit. Tehát annyi lesz Izrael fiainak a száma, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megszámlálni, ugye az Ábrahámnak tett ígéret megismétlése, sem nem lehet megmérni, sem megszámlálni, akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik, nem vagytok népem, ezt mondják, az élő Isten fiai vagytok. És a 25-ös vers ebben a részben, mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a nem népemnek ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Hoseásról külön lehetne beszélni, ugye parázna nő volt, a feleség el kellett venni egy parázna nőt, és három gyereke született, emlékeim szerint két fiú, egy lány, és a neveiket, ugye nincs irgalom, meg nem népemnek kellett neveznie, és az első gyermeke Jezriel volt, ebben is volt egy profétai ítéletnek a meghirdetése, de ez most nem a témánkhoz tartozik. Ha a szó szerinti értelmet nézzük, tehát Hóseás könyvének, amit idéz Pál apostol, akkor azt kell mondjuk, hogy zsidókra vonatkozik. Viszont az üzenetet, ha megnézzük, és Pál értelmezését, akkor egyértelműen egy kettős proféciáról van szó, amely bizony vonatkozik egy olyan korszakra, amikor a hitben egybe van zárva zsidó és pogány. E hitben van egybe zárás pedig maga az eklézsia, az Isten népe, az új szövetségi gyülekezet. Tehát amikor Pál apostol arról beszél, hogy nem népem és népem lesztek, meg élő Isten fiainak neveznek, mert akiket nem volt irgalom, ahhoz irgalmas leszek, az Pál apostol azt mondja, hogy Jézus Krisztusban az evangélium által a zsidó népről kiterjed a pogányokra is, sőt, egy útra tereli a kettőt, méghozzá a új szövetségi gyülekezetbe, a megváltottak seregébe, az élő Isten gyermekei közösségébe, mert ez a kiváltság adott azoknak, akik Jézus Krisztusban hisznek, hogy Isten gyermekeinek neveztetnek, és befogadtatnak az Isten családjába, és ebben a családban már ott vannak zsidók és nem zsidók, Izrael és a pogány népekből valók egyaránt. Isten csodálatos kegyelme ez, ebben a proféciában, nem népem, én népem, nincs irgalom, irgalmas leszek, sőt, az élő Isten fiainak neveztettek. Aztán a másik nagy téma, a sarokkő témája a folytatásban így ír az apostol, Izrael viszont, amely kereste az igazságot, igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerinti igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták ezt elérni. Beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás szikláját teszem a Sionba, és aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Azt mondtam ugye a korábbi gondolatsorban, hogy az Istennek való szolgálat, amikor valaki ebből a hitből és Isten iránt való viszont szeretetből szolgálja az Urat, tehát gyümölcsei vannak az élő hitnek, akkor az nem azt nézi, hogy mibe került, hanem azt nézi, hogy milyen keveset tudtam adni. Milyen keveset tudtam tenni ahhoz képest, amit felentett az Isten. Amen. Ez az egészséges. Amikor Isten szelleme uralja a gondolatait, az embereknek a szívét, ez igazán boldogságnak, az Istenben való boldog, teljes, egészséges szellemi létnek a gyümölcse már, mikor az ember nem azt, hogy miről mondtam le azért, hogy valamit csinálják Istennek, hanem hogy olyan keveset tudtam tenni. Emlékszem rá a kedves barátom, Bereszki Lajosnak a lánya, 21 éves, amikor elköltözött, súlyos leukémiás betegsége volt, és annyira rohamosan, egy annyira durva betegsége volt, hogy pár nap alatt meg is halt bele, és amikor már érezte, hogy rosszul van, de még mindenki után elmosogatott, meg elpakolt ott a táborban, keresztény táborban, ahol szolgált, azt mondja, leírt a naplójába, hogy fáradt vagyok már, nincs kedvem hozzá, hogy megtegyem, és akkor idézett valamilyen igeverset, amit kapott az Úrtól, ami a szolgálatra buzdítja, és mondja, de eszembe jutotta a Szentlélek az igét, amit kaptam, és hogy ne szolgálnék örömmel az Úrnak. Még elvégezte a munkát, majd nem sokkal később összeesett, és kórházba szállították. Korunk szentjei. Az ige volt bennünk, Mónikával, hogy szépségedet a király kívánja. Milyen szép lélek, milyen szép szíve van az ilyen embernek, nem? Aki fölül tud emelkedni a saját áldozat szerepén. És azt tudja mondani, Uram, oly kevés, amit tehetek és adhatok ahhoz képest, amit te tettél értem. Nem ez az egészséges? Nem ez teljesíti ki az ember szelméletét? Nem ez az, amelyből aztán jó gyümölcsök, a hitnek jó gyümölcsei és cselekedetei fakadnak? Izrael egészen más irányból közelített. Ők azt mondták, hogy nekiállunk, és elkezdünk törekedni, küzdeni, harcolni, előretörni, hogy mi betöltsük a törvényt, a törvény szerint pedig megfeleljük Istennek, és nap mint nap azon dolgoztak, hogy mit lehet kipipálni ebből a szentségből a mai napon. Keresték, kutatták, zörgettek, előre mentek, erőködtek, emberi testi erőködésből próbáltak megfelelni az Isten törvényének, és elérni a megigazulást cselekedeteik révén, hogy aztán azt mondja Isten, hogy le vagyok nyűgözve. Kedves zsidó barátaim, de mondhatnám, kedves új reményes testvérek, le vagyok nyűgözve. Ti már annyira jók vagytok, egy-két angyalt beiratnék egy bibliaiskolába hozzátok. Nem tanítanátok meg neki valamit az Istennek tetsző szolgálatról. Ugye nyilvánvalóan kudarca volt ítélve ez a lelki hozzáállás, a küzdelmük egyre elkeseredettebbé vált, és erőködésbe fajult. És ennek az erőködésnek volt aztán a gyümölcse, hogy a zsidók egyre részletesebb szabályokat dolgoztak ki a törvény megcselekvésére, majd hagyományt teremtettek, amelyet szintén írásba foglaltak, hogy valamilyen módon ilyen receptszerű cselekedett csoportokat hozzanak létre, amellyel el lehet érni az ő gondolkodásuk szerint a megigazulást. Na nézzük csak, hogyha valaki esetleg eljut abba az állapotba, mondjuk 5 percre. Hogy azt tudja mondani, hogy frankó vagyok. Ez milyen lelki-szellemi állapotot eredményez? Mi lesz ennek aztán a reflexió, a reakciója az ember lelkében? Mit gondoltok? Tehát ha valaki úgy azt érzi, úgy előnti az érzés, büszke lett rám az Isten. Hasraesés, köszi, ez már tovább vitted. Felfúalkodottság, bizony. Felfúalkodik az embernek a szíve és a lelke. Nagyon hamar érzékel is. Az ember nagyon hamar érzékelni kezdi, a hívő ember, akiben van a Szentlélek, hogy elkezd elhangolódni a szíve. És kezd megváltozni a lelki állapota. Aztán mások, akik meg elhiszik, hogy lehet cselekedetekből jó fejnek lenni Isten előtt, azok meg nyilván, ha látják, hogy nem tudnak azok lenni, ezért elkezdik eljátszani. Őket nevezze a Biblia képmutatónak, akik tudják, hogy nem megy, de amíg látják őket, megpróbálják eljátszani, hogy mekkora hívők. Aztán takargatni kezdik nyilván gyengeségeiket, és megpróbálják ugye bemutatni látszatra, hogy mennyire Istennek tetsző életet tudnak élni, és a maguk kreálta szentség látszatát próbálják fenntartani. És éppen ezért válik ugye a megütközés kövévé, a megbotlás sziklájával a Krisztus kegyelme az evangéliuma, mert pontosan arról szól az evangélium, hogy te nem tudod elérni. Ezért az Istennek súlyos árat kellett fizetni, érted, hogy megmentsen. Na pont ez az evangélium. Ha lenne esély arra, hogy elérjed, akkor az evangélium megütközés lenne. Mint ahogy meg is ütközik benne sok önig az ember. hogy bocsi, én nem kértem, hogy Jézus meghaljon, értem, ki kért ezt tőle? Az evangélium üzenete pedig éppen erre vonatkozóan így szól az Efézusi levélben, a 8-9-es versben, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. A veszély ma is fennáll a mi életünkben is, életünkre nézve is, akik újszövetségi hívők vagyunk, hogy a Krisztus kegyelmétől elszakadjunk, és elkezdjünk valamilyen saját értelmezésből fakadó keresztény életet élni, amelyben a magunk szabta törvényeknek, vagy szabályoknak, vagy áldozat mértékeknek, vagy megbocsátás mértékeknek, vagy szeretet mértékeknek megfelelünk. Csinálunk egy külön kultuszt saját magunknak. Ebből aztán fakad, hogy ugye az ember ilyenkor elszakad ettől a kegyelemtől, és elmúlt találkozáson itt hallottunk bőven, és még fogunk még a megjelenik ilyenkor a keserűség az ember életében. De nem csak ez, hanem az ember öntelté kezd válni, büszkévé kezd válni, kevéjé kezd válni, szeretetlen és kemény szívű ítélkezővé kezd válni, és a megbocsátást patika mérlege méri a másik embernek. Nagyon érdemes fülön csípni a lelkületünket, hogy milyen lelkülettel éljük az életünket, hogyan viseltetünk a másik testvérhez, hogyan gondolunk azokra, akik nem a szívünk csücske éppen, nem a számunkra legkedvesebb, jellemű, személyiségű keresztény testvérünk. Hogyan viseltetünk akkor, amikor nem az, amit mi akarunk? Arrogánsak vagyunk? Vagy nem értünk egyet? Vagy a megértésre törekszünk alázatosan? Esetleg benne van a pakliban, ami számunkra, hogy nem biztos, hogy én tudom a legjobban? Azon múlik, hogy mennyire vagyok közel ez a kegyelemhez, vagy mennyire szakadtam el ettől a hitáltali megigazulástól, az Isten végtelen kegyelmétől, amelyet érdemtelenül szereztem és kaptam. Érdemtelenül nyertem és kaptam, bocsánat, mert nem szereztük. Fontos tehát újra és újra szembenézni azzal, aki vagyok valójában. Itt a hasraesés vagy pofáraesés esete, amikor nálam is fennállt. Nagyon nagy kegyelem, amikor tudjátok, olyanok vagy, mint a lendkerekes autó. Tudjátok, az milyen? Addig megy, míg fel van húzva. És a keresztény életünk igenis tud menni a tehetetlenségénél fogva egy ideig. És egy ideig tényleg nem látszik, hogy baj van. Szerelsz valamit. Meg akarsz javítani. Fogod ezt a kulcsot, azt a kulcsot. Eltörik. Beleszakad, kifúrod, átalakítod, leszeded, visszateszed, várjátok, fordítva raktad vissza, megint leveszed, megint leteszed, megint. És akkor megállsz, és azt mondod, itt valami gáz van. Itt valami gáz van, nem így kéne működni. És akkor rájössz arra, hogy Uram Isten, mikor imádkoztam azért, hogy árd meg a kezem munkáját, Uram, mert kegyelmedre szorulok, hogy jól menjenek a dolgaim. Na ez a rendkerekes élet. Amikor beleütközöl, és nem felépülsz a megütközés kövébe. És nem felépülsz, vagy felépülök a sarokkövön, aki a Krisztus, a kőszikla. Izsajást idézít be Pál, Izsajás 28.16-ban azt olvassuk, ezért így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el, vagy nem éri el a veszedelem. így is, talán így is érthetjük. Aztán a názáreti Jézus, amikor szintén ebben a témakörben szól az őt hallgatóknak, akkor a Máté 21:42-ben a Zsoltárokat idézi, a 118. Zsoltár két versét, erre megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ugye Jézus korában, Lukács evangéliuma 20:19-ben értesülünk is róla, hogy ezt az építők csoportot magára vette a farizeusi réteg, pontosabban a főpapok és az írástudók úgy értették, hogy hát róluk van szó. Hogy mi az, hogy ők elvetették? Nagyon érdekes reakciók lehetnek bennünk, akár a mai igehirdetés kapcsán is. Érdemes megfigyelni, hogy megvárom, hogy hogy reagálunk az igére, az üzenetre, az Isten szavára. És nagyon érdekes azt is, ha visszagondolsz, hogy a kudarcokra, az életed kudarcaira, az életünk kudarcaira hogyan reagálunk. Megpróbáljuk még erősebben csinálni, megpróbáljuk legyűrni, legyőzni a férjünket, a feleségünket, megváltoztatni, hogy eljutunk odáig, és hogy milyen mélyen van bennünk ez a kegyelem, ez attól az időtávban tudod lemérni, hogy nagyon hamar eljutsz odáig, hogy Uram, megadom magam. Nem küzdök ellened. Adj kegyelmet, segíts, mert valamit elvesztettem a fonalat. Valamiben eltértem attól, ami voltam, mikor megmentettél engem. Állíts helyre bennem a megigazulásba vetett hitnek az egészséges szellemi állapotát. Az építők megvetettek, ugye a zsidó hagyomány azt tartja, hogy mikor Esdrásék újra kezdték építeni a templomot Jeruzsálemben, akkor találtak egy összeégett követ. És mondták, ez piszkos, csúnya, fekete, koszos, kidobták. És amikor szedegették össze a kődarabokat, és elkezdték volna az építkezést, akkor jöttek rá, hogy nincs meg a sarokkő. Az pedig minden épületnek az első eleme volt, amihez aztán a falakat építették. És akkor eszébe jutott valakinek, hogy jaj, kidobtuk! Az az összeégett, fekete színű, piszkos, koszos kő volt, az a sarokkő. Nem volt neki szép alakja, hogy meggyönyöködhettünk volna, mondja Ézsaiás. Megverték, húsát tépték, a vére folyt, ég és föld közé feszítették, megvetett volt az emberektől, kidobták, a városon kívül feszítették meg, nem kell! Pedig ő a sarokkő, aki nélkül nincs gyülekezet, aki nélkül nincs hívő élet. Péter apostol segít nekünk, hogy magyarázatot találjunk az új szövetségben ezekre. 1 Péter 2:4-től. Járuljunk őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, vagy ki van nyitva, nem csak a zsidókra, hanem minden emberre, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki az a szellemi áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll az írásban, íme leteszek a Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat találtatok. Drága testvérem, Péter szavai alapján az egészséges belső és áldott felismerés, ha azt tudod mondani, hogy Istenem, annyira hálás vagyok, hogy itt lehetek. Annyira köszönöm neked, hogy itt ülhetek a gyülekezetben. Annyira köszönöm, Uram, hogy a te népedhez tartozhatom. Csodállak érte, Uram. Nem tettem ezért semmit. Meg se érdemlem. De nagyon köszönöm, gyönyörködöm benned, Uram. Annyira hálás vagyok neked, Uram, hogy még valamit, amit kaptam tőled, adhatok is. Szolgád lehetek, valakinek segíthetek, valami jót tehetek, valakit gazdagíthatok, Uram, akkor a megtiszteltetés, Istenem, hogy bízol bennem ennyire, hogy bevonsz engem abban, amit te cselekszel. Nagyon köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz, ilyen kegyelmes, ilyen jó vagy. Lenyűgöz ez a kegyelem. Lehet, nem így fogalmazod meg, de vizsgáld meg, hogy ülsz ma itt. Köszönjék meg, hogy eljöttél ebbe a melegbe. Megütközés köve, megbotlás sziklája számodra a Krisztus. Azonban felismerted, hogy benne épül fel az életed. Sőt, Isten építi fel, állítja helyre az életedet, mert nem csak felépül Isten országa, és Isten királysága, és a helyi gyülekezet, és annak egy részeként engem a Szentlélek oda illeszt a másikhoz. És fontos, hogy oda vagyok illeszve a másik testvérhez, vált, válok, vetve, tartom, ő is tart engem, számíthatunk egymásra. A habarcs a szeretet. Falakot, köveket raktak egymásra, nem használtak habarcsot. A templom építésekor. Miért nem? Azért, mert szimbólum. Mert nem, nincs földi habarcs. Széthullik a gyülekezet, amelyben nincs a Krisztus szeretete. És megsemmisíthetetlen a hívő közössége, amelyet a szeretet köteléke von egybe. Persze, hogy szükség van az Isten irántam való nagy vonalúságából fakadó nagy vonalúságra a másik testvérrel szemben, a másik testvér gyengeségei, vagy ellenem elkövetett vétkeivel szemben. Persze, hogy van szükség rendezésre, megbeszélésre, megbocsátásra, de egészen más az alapállapot, ha mindkét fél ezzel a lelki-szellemi belátással, megértéssel, gazdagsággal kapcsolódik. Mert egybe vagyunk zárva, tudtátok? Ha akarod, ha nem, össze vagyunk zárva. És nem azért, mert bezártuk az ajtót. A római levélben a 11. részben olvasunk egy igét, amely segít nekünk megérteni az egybezártságnak a lényegét. Sem zsidónak, sem a nemzetekből valónak nincs üdvössége senki másban, csak is Jézus Krisztus által, a mi Urunk által, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ezért vagyunk mi egybezárva, zsidók és nem zsidók. Gyülekezethez tartozók, akik már felismertük a kegyelmet, és egybe vagyunk zárva azokkal is, akik még nem ismerték meg Krisztus szabadítását, nem, ha te benned és én bennem valóban ez az evangéliumi hit él és lobog, akkor nem függetleníthetjük magunkat az elveszett lelkektől, értsük meg. Róma 11.32, mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön. Azaz zsidónak és nem zsidónak egyaránt az állapota az engedetlenség. Az Isten iránti engedetlenség. De ezt azért mutatja meg, mutat rá a Szentlélek, hogy ragyogjon, nagyjá váljon az ember számára. A könyörülete, az Isten irgalma, könyörülő kegyelme. A Galata levélben szintén erről a témáról így szól az apostol, és által a Szentlélek. A törvény tehát az ígéretek ellen van? Semmiképpen sem. Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát a törvény nevelünk, ugye Krisztusig, a törvény alapján nincs igaz ember egy sem, de elsegít bennünket arra a felismerésre, hogy kegyelemből elnyerjük az örök életet, az üdvösséget. Nem igazulhatunk meg cselekedetek által, Krisztus váltságművéhez nincs mit hozzátenni. Aki a cselekedetek útján próbál jó fejkedni és jó emberkedni, az előbb-utóbb összetörik. Mert aki emberi erővel próbál keresztény életet élni, az nem fogja tudni feldolgozni a csalódásokat, amelyek újra és újra érnek bennünket a hit útján. Mert nem lesz mindenki hálás azért, mert te jó vagy. Tudtad ezt? Nem fogja mindenki megköszönni az, hogy te jó vagy. Sőt, az sem fog érvényesülni, hogy bár te jót tett helyében, jót válsz, de egyáltalán nem biztos, hogy te jót fogsz kapni. Ez nincs benne a programban. Márpedig, amikor az igazságtalansággal és a jogtalansággal találkozunk, kiderül, hogy miért tettük, amit tettük. Hát, hogy tényleg az Úr iránti szeretetből tettük, semmit nem várva, vagy azért valahol megveregettük a vállunkat, és mondtuk, hogy mekkora nagy fej, jó fej, nem nagy fej, jó fejhívő vagyok én. Azért más is példát vette rólam, hogy na, ilyen egy igazi hívő ember. Na, ekkor esünk legnagyobbat pofára, vagy arcra, bocsánat. Ekkor esünk legnagyobbat arcra, és ez is kegyelem. Amikor összetörünk, beleütközve a Krisztusba, mert Krisztus semmit nem várva váltott meg bennünket. És ő hűséges, hogy mi ütlenkedünk akkor is. És egyszer sem volt még az, amikor bűneinkkel hozzámentünk, azt mondta volna, na már megint? Már megint? Már megint? Már megint? Azt látod, hogy Jézus füzete üres. Pontosabban vérrel van lefestve. És a te füzeted meg az enyém üres? Vagy a sérelmek azért dátummal, névvel, időponttal. Azért úgy le vannak jegyezve. Majd jó lesz ez még valamire. Most csak úgy félreteszem. Kicsit hívő leszek, de most félreteszem, hagyd legyek hívő egy kicsit. De ez nem fog működni. Ezek előbb-utóbb láncá, nehezéki, ólomsúlyá válnak az ember lelkének. Repülni nem fog a hitben. Saját esendőségünk, bűneink, törékenységünk felismerése, az Isten kegyelmére szólt állapotunk beismerése a legjobb szellemi állapot. Ez megnyitja az utat a hitből való igazság és a hitből való igaz cselekedetek megélése, a termékeny és gyümölcsöző hit megélése útjára. És az Úr elkezdi beépíteni az életemet Krisztus testébe, de nem csak ezt teszi, elkezdi a romokból felépíteni az életemet. Bocsánat, lehet türelmetlen vagy, meg lehet néha én is magamhoz, magunkhoz, de azért tedd már széledre a kezed. Mennyi mindent végzett már az Úr az életünkben? Igaz? Bologattok legalább? Itt vagytok? Hogy azért jó, hogy már nem vagyunk olyanok, mint voltunk, nem? Na most itt nem dicsekvés, hanem a kegyelem, a működő kegyelem, felismerése az ember életében. És azért akar felépíteni bennünket az Úr, mert tudja, hogy csak ezáltal tudjuk dicsőségesen megfutni a pályát. Az az életpályát, amire elhivattunk. És éppen ezért mondja az Efézusi levélben a két igevers, amit felolvastunk, azt követően, az Efézus 2.10-ben, hogy mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban újjáteremtett méghozzá jó cselekvésére, de nem olyan jó cselekvésekre, amit én találok ki, hanem azokra jó cselekedetekre, amelyeket Isten készített el, hogy azok szerint éljünk. Na mi a különbség? De az a különbség, hogy amit Isten készített el és megteszed, az fáj. Bele fogsz halni. Amit meg te tartasz jónak, meg én, azt úgy gondoljuk, hogy ez már nagy dolog. Ha ezt megteszem, csúcs, szuper vagyok. Igazán jó hívő vagyok. Egyszer egy fiatal ember, elmondtam a felfelelő csoportom, vendégül látott egy szegényebb sorsú testvérét. És ennek a hívő fiatalnak volt több jó cucca. Ennek a másiknak nem volt. Azt mondta neki a Szentlélek, hogy adj neki egy pólót ajándékba. A fiatalember magába végig gondolta, hogy melyik pólót tudja nélkülözni. Azt mondja neki a Szentlélek, nem, nem. Add azt, amelyeket ő választ. Amelyeket ő választja. Mit volt, mit tenni a fiatalember, kinyitotta a szekrényt, és melyiket választotta? A legkedvesebb, a legjobb, a legszuperebb pólóját. De hát odaadta. Fájt, fájt. Ez a jó cselekedet belőle fakadt? Nem. Ez a jó cselekedet, barátom, Krisztusból fakadt, a Krisztus szívéből fakadt, nem az övéből. Így volt igazán olyan cselekedet, amely az Isten szeretetét mutatta be, és nem az övét. Mert van, aki kedvesebb, van, aki kevésbé kedves. Van, aki bumfordi, van, aki nyájasan küld el a melegebb éghajlatra. Még jól is esik majdnem, csak amikor végig gondoltad, mit mondott, akkor jössz rá, hogy hú, az ez jól megmondta. Azért van, aki tudod, hogy sunyi módon csíp be az oldaladba, de úgy, hogy kék-zöld lesz utána. Csak először még nem is tűnt fel annyira. Van, aki még úgy áll a natúr. Most melyik a jobb? Hát az egyik se, nem? Egyik se. Tehát én azt tanácsolom, hogy ne legyünk felettébb igazak, hanem lássuk be, hogy még lehet az általános iskolába se iratkoztunk be, Isten iskolájába. Az is lehet, hogy még bölcsisek sem vagyunk. Pedig a Biblia azt mondja, hogy legyetek érettek, felnőttek, férfiak a hitben. Jó cselekedet. Próbáltam érzékeltetni, de az ige ugye maga tartalmi lényegét tekintve is azért több dologról beszél. Jó, nemes, bátor, vitéz, derék dolog, amit tesz az ember. Kiváló, becsületes dolgokat cselekedni. Jó indulattal cselekedni. Jaj, kedvesem! Ugye, akiben Isten szent lelke van, már pedig itt azért úgy gondolom, mindenkiben van. Remélem. Jártál már úgy, hogy beszélgettél valakivel, és így nem a legjobb szándék töltött el a szívedet. És elkezdtél mondani dolgokat, és olyan rosszul érezted magad utána. Így rossz indulatból beszéltél. Volt már ilyen? Na akkor érted, mi az, amikor jó indulattal vagy. Amit a Szentlélek támogat, és újjong. Azt mondja, na igen, ez szuper. De jó, hogy nem mondtad az elsőt. Hanem befogtad a szádat, és tudtál valami áldást hozni azokra, akik hallgatták a beszédedet. Igaz, hogy tetten tudjuk érni a belső mozgásunkat, amikor Az a rossz indulat, olyan rossz érzés. Nem is tudom, mondta valaki egyszer, hogy milyen, de... Én is rajta kaptam már magam, és azt mondom, hát nem jó, ezen az úton nem jó menni tovább. Így nem szabad beszélni, mert ez rossz indulatú, ez nem jó indulatú. Beszéd hozzád, jó akarat, jót akarok a másiknak, nem a kárát akarom. Aj, na most, ha megmondanám neki, na most, ha feljelenteném, na most, ha így, most megérdemelném, most ellátom a baját. És akkor a Szentlélek azt mondja, ez jó akaratú? Biztos, hogy neked te dolgod, hogy itt bírót játszál, meg igazságszolgáltatást játszál? Persze, hogy nem. Hasznos, előnyös, kedvező, jótékony hatású a jó cselekedet, amelyre a Biblia beszél. Erkölcsös, helyes, Isten szerint való módon. Tegyük hát a Krisztusba vetett hitből fakadó jót Jakab Ábrahámra, Ábrahám példát elénk hozva így szól a Szentlélek által Jakab 2.21-től. Ábrahám, ami atyánk, nem cselekedetekből igazolt-e meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? Látott tehát, hogy hite együttműködött a cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljesedett ki a hite. Így teljesedve az írás, amely azt mondja, Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt, és Isten barátjának neveztetett. Teljes, kiteljesedő hit, befejezett, elvégzett, beteljesített, látható, nyilvánvaló hit. Mit is mondtunk? A pogányokat megragadta ez a kegyelem. És ők visszaragadták az Isten kinyitott kezét. Rácsodálkoztak arra, hogy Isten fia Jézus Krisztus értük is meghalt, értünk is szenvedett. Mi is Isten családjához tartozhatunk, és Isten ilyen módon kinyitotta a kegyelem ajtaját minden nép és nemzet, minden kultúrkör és anyagi egzisztenciális helyzetben lévő és bőrszínű ember felé, hogy jöjjenek ő hozzá. És ez a kegyelem, a megtapasztalt kegyelem, az Isten megigazító kegyelme, helyreállító kegyelme, és felépíteni kész kegyelme, pedig azt mondja a Biblia, hogy láthatóvá a jó cselekedetek útján lesz az életünkben. Nem beszélhetünk hívő életről, nem beszélhetünk isteneleti szeretetről, az Isten szerinti, az Istentől való elkészített jó cselekvése nélkül. Mert ezekben teljesedik ki, lesz nyilvánvalóvá az, hogy mi valóban Jézus Krisztus követjük. Amen. Erre próbál bátorítani bennünket Isten szent lelke és Isten igéje, hogy ne kevélyek, hanem kegyelemmel teljesek legyünk. Ahogy mondta az életvezetőkről, ugye az írás, hogy kegyelemmel és szent lélekkel teljes emberek voltak. Kegyelemmel és hittel teljes emberek voltak. Ez volt az ismérv, ez volt a kiválasztási irányelv a gyülekezeti szolgálatban, vezetésben. Legyünk kegyelemmel és szent lélekkel, kegyelemmel és élő hittel teljes emberek. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk, gyertek. Drága mennyi atyám, hálás vagyok türelmes szeretetedért, hogy hordoztál engem is nap mint nap, és drága testvéreimet is. Visszatekintve, Uram, talán az ige fényében mélegetéve életünket, be kell lássuk, hogy sok torzulás, sok nyavaja, sok betegség gyengíti a lelki szellemi életünket. Bocsáss meg bűneinket, Uram. Bocsáss meg, amikor igaznak gondoltuk magunkat, holott hamis volt ez a kép, hamis volt a ajánló levél, amit magunkról állítottunk ki. Hálás vagyok, Uram, türelmes szeretetedért, hogy megkeresel bennünket, és néha beleütközünk ebbe a szeretetbe, beleütközünk ebbe a kegyelembe, és megtörik, összetörik kevésségünk, szívünk büszkesége, vagy éppen a csüggedés, a keserűség, a lemondás mocsarából emelsz ki bennünket magasra, erre a talapzatra, a kősziklára. Drága Uram, Jézus Krisztus, töltsd be szellemeddel bennünket, eleveníts meg, és imádkozom azért, hogy senki közülünk ne elégedjen meg a félig keresztény élettel, a majdnem keresztény élettel, legyünk teljesen odaszentelt élettel, hálásak, élve dicsőségedre, élve a kegyelmeddel. Amen, amen, amen.